Játssza meg újult Tipmix Pro-val! Fogadáskészítő, azonnali kifizetés, szuper occok, kibővült fogadási kínálat. Tedd még izgalmasabbá a fogadást az új funkciókkal. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya.
Hosszú ideje lenyűgözve figyelem a szabadtüdős mélységi merülés magyar világklasszisát, a jelenlegi világcsúcstartó Korok Fatimát, már csak azért az útér is, amit személyes fejlődés történetében bejárt, ahonnan, amilyen mélyről, amilyen magasra volt képes eljutni. Megengedte, hogy a Csisztus Podcast stábja meglátogassa őt egy hagyományos edzésnapon, hogy egy pici bepillantást nyerjünk, hogy vajon mégis milyen munkát kell elvégezni ahhoz, hogy valaki egy ilyen félelmetes rekordot összehozzon. Tartsatok velem! Hello. Szóval, figyelj csak, víz és víz között van különbség?
Óriási. Igen. Ugye a legtöbbször, főleg az első mondjuk 3 évenben, amíg Dahabban éltem, ugye a Sinai félszigeten, Egyiptomban, ott nem is volt medencés edzésem, úgyhogy ott végig a tengerben edzettem nyílt vízen. Ahhoz, hogy az ember az egyről a kettőről jusson, azért el kell kezdeni medencében. Ez nagyon jobban mérhető, hogy milyen távokat úszik az ember, és hogy ugye ez biztonsági szempontból is fontosabb, hogy elkezdjen az ember medencében edzeni, akkor is, hogyha mélységi kategóriát csinál. Az első és legfontosabb szabály az az, hogyha lélegzett visszatartásos gyakorlatokat csinálsz, akkor azt nem szabad egyedül csinálni, úgyhogy kell, hogy legyen melletted valaki. Ezért nekem az edzéseim nagy része, főleg amikor itthon vagyok, én egyedül edzem, úgyhogy ilyenkor nekem inkább ilyen sprintelős, úszós feladataim vannak, ezt nem lehet így mélymerülésnek nevezni, köze nincsen hozzá. Hogyha a medencétől elvonatkoztatunk, akkor a mélymerülésben, tehát a tenger és tenger, óceán között is óriási különbség van. Ezért nagyon fontos az, hogy kimenjünk a verseny helyszínére, és ott kell
akklimatizálódni.
Igen. Tehát ugye az időzónák közötti különbség miatt is, de igazából a vízben is.
Még egy fontos kérdés van, hogy amikor az ember azt látja, hogy egy medencés edzés folyamán tulajdonképpen távolságot úszik a szabadtüdős merülő, ugye úgy, hogy nem vesz levegőt. Az egy felkészülés már, a tüdő felkészítése arra a fajta tesztre, ami majd a mélységben várja?
Ezt tolerancia edzésnek hívják, és a széndioxid tolerancia szintjét kell emelni az embernek, hogyha szeretné nyugodt merüléseket. Ez amúgy mindenkinek egy nagyon jó edzés lehet, nem csak a szabadtudós mélymerülőknek. Hogyha magasabb a tolerancia szinted a széndioxidra, akkor egy sokkal boldogabb, élhetőbb életed lesz.
Komolyan? Tehát ez tulajdonképpen egy ajánlott ilyen gyakorlat abban a tekintetben, hogy hogyan nyugtassuk le magunkat?
Hát azt mondom, hogy amit én csinálok, ugye ez egy extrém sport, a szabadtüdős mélymerülésnek ez a fajtája, de minden más, tehát a hobbi szinten végzett szabadtüdős mélymerülés egy olyan életstílus tud adni, aminek bármilyen gyakorlata pozitívan tud hozzájárulni az embernek a mindennapjaihoz. Hát a légző gyakorlatok, az lélegzett visszatartós.
Az sétál. Rendben van, de ezt nem tudom elképzelni, hogy erre nem kell születni. Tehát az kizárt dolog, hogy ezt bárki el tudná sajátítani.
Tudja sajátítani.
Na, de nem mondja, mint te, hiszen te vagy a világcsúcstartó.
Igen, hát ehhez nem elég az, hogy ugye nem elég, hogyha az ember tehetséges, nem elég az, hogy van egy jó alapja, nem elég az, hogy van egy támogató, szerető családja, hanem ehhez nagyon-nagyon sok kemény meló kell, évek, és sok küzdelem, és sok kétségbeesés, és sok sírás, és sok rengeteg pénz. Úgyhogy ahhoz, hogy az emberből bajnok legyen, ahhoz nem elég az, hogyha valaki tehetséges.
Menj az utadra, bajnok! lakóhelyedhez közeli fitnessteremben vagyunk, tehát végül is azért jöttünk ide, mert te is ide jársz, ugye, ha jól tudom.
Igen, amikor itthon vagyok, akkor amikor az édesapámnál vagyok, akkor ide járok ebbe a Gödi konditerembe.
Aha. Mert hogy engem az érdekel, és megmondom neked teljesen őszintén, hogy totál elveszett terepen járok most, amikor a te sport teljesítményed, bár ez érdekes, hogy sport vagy nem, majd ezt megvitatjuk egy kicsit később. Szóval, hogy teljesen ismeretlen terepen járok, hogy vajon mégis milyen izomcsoportokat kell erősítenie valakinek ehhez a szabadtüdős mélységi merülés feladathoz, mert itt azért nagyon sokféle dolgot mozgat meg az ember, de úgy igazából nem azt a fajta látványos izomzatot kell szerintem építeni. De nyilvánvalóan azért fizikailag rendben kell lenni, nem?
Tulajdonképpen a szabadtüdős merülés olyan, mint egy vertikális úszás. Tehát hasonló edzésünk van nekünk, mint egy sprintúszónak tulajdonképpen. Uh-huh. Ugye nagyon sok szabadtüdős merülő, aki mondjuk új a sportban, és úgy lép bele, hogy úgy áll hozzá, hogy ez egy szabadidős tevékenység, és hobbiból csinálja, ő elfelejti, hogy mennyire fontos az, hogy az embernek ne csak egy általános fittsége legyen, hanem igenis el kell menni a konditerembe, és edzeni kell, hogyha az ember mélyre szeretne merülni.
Oké, szóval ezt nem lehet megúszni, jó? De hát mondjuk te azért nyilván szinkronúszó múlttal eleve másképp mozogtál a vízben, gondolom én, nem? Tehát, hogy neked a víz az közeged volt. Bár ugyan a vertikálisból csak egy pici szeletet vettél ki, hogy mélyre nem merültetek sose. Én azért sokat láttam, közvetítettem szinkronúszást, és tudom, hogy ott is egy nagyon speciális izomcsoport kell, hogy az ember egyáltalán fejjel lefelé meg tudjon állni a vízben. Tehát ez egy külön-külön mutatvány. Igen. De akkor ebből már neked volt valami, ugye? Tehát volt.
Igen, azért is jó az én hátterem, mint szinkronúszó. Én ugye nem úszó voltam, igen. Tehát hogy én tudok úszni, de hogy én sose voltam olyan nagyon gyors úszó. Nekem a szinkronúszás inkább ez a tánc, ez a fejjel lefelé vagyunk a vízben, és ritmusra mozgunk, nekem ez volt az, ami igazán ment, és tulajdonképpen ez az, amit én át tudok vinni most a szabadtüdős mélymerüléshez is. Igazából, ami nagyon fontos ennél a sportnál, hogy nem erőből kell csinálni, tehát nem elég az, hogy én itt vagyok a konditeremben, és akkor rágyúrok az összes izomcsoportomra, ugye attól függően, hogy milyen kategóriát csinálsz természetesen, tehát ugyanúgy, mint az úszásban, ehhez tök jól tudom hasonlítani, mert ezt azért mégiscsak mindenki ismeri, tehát nálunk is vannak különböző kategóriák. A gyorsúszást mondjuk azt tudom használni arra, amit én csinálok főként, ugye a szabad merülés kategóriába, amiben ugye ezt a 102 méteres világrekordot is sikerült megdöntenem, hiszen ott ugye az a kartempó az hasonlít valamennyire ugye a gyors úszásnak a kartempójára, csak mi ugye nem nagyon használunk lábtempót nála. Én nálam az én vízi edzésembe, mint ahogy volt is, vagy lesz is.
Igen? Tehát a vízi edzésedben?
Tehát a vízi edzésemben nekem nagyon-nagyon sok gyorsúszásom van, és nagyon sok olyan gyorsúszás van, amiben csak kartempó van, és nincsen lábtempó.
Aha.
Tehát ez a szabad merülésre rá fordítani így lehet, hogy milyen medencés edzést csinálunk, vagy nyílt vízi edzést, hogy ugye nincs.
Van-e medence. Bármilyen speciális izomcsoport itt, amire esetleg fókuszálni kell, vagy inkább az általános fittségnek egy magasabb szintjét kell itt elérned?
Inkább azon, mint hogy a minden sportolónál ugye egy funkcionális legyen az edzés, tehát hogy egyben legyen az ember, és igen, egy általános fitnessnél egy magasabb szintet kell természetesen elérni, hogyha az ember élsportoló, illetve a kategóriádhoz igazítod az edzésedet, tehát hogy olyan izomcsoportokat kell még jobban megerősíteni, amiket te használsz természetesen az adott kategóriában, az adott merülésnél. Tehát nekem ebben az évben ugye a fő kategóriám ez a szabad merülés volt, tehát az azt jelenti, hogy én ugye a felső testre koncentráltam rá. Ez amúgy azért is van, mert boka, térd és csípő sérülésem van.
Jaj. Szóval, hogy még te is bajlódsz ilyesmivel?
Igen, ez szerintem ez egy ilyen emberi dolog, hogy az ember használja magát, és minél többet használja az ember magát, megy, utazik, jön, megy, és minél kevesebb profi van folyamatosan mellette az edzésnél, tehát amikor én mondjuk a Fülöp-szigeteken készülök, vagy mondjuk a Bahamákon, akkor nekem nincsen ott egy olyan
profi fizioterápiás vagy erősítő edző, aki folyamatosan tudná nézni nekem, hogy hogyan edzek. Uh-huh. Úgyhogy így az ember sajnos, hogyha így magában edz, akkor előfordul
az, okozhat hogy... magának problémát ezek szerint, hogyha nem pontosan igen. és nem úgy a, igen, olyan igen. módon mozgatja meg az izületeket. Itt egyébként általában vezetett edzéseid vannak, vagy te idejössz, és van egy kimunkált edzésprogramot, amit egyedül követsz?
Ez változó, mert attól függ, hogy milyen edzésnap van, tehát valamikor olyan edzésnap van, amikor ezt könnyen én is meg tudom csinálni, nincsenek bonyolultabb mozdulatok benne, vagy éppen az a fókusz, hogy lélegzett visszatartós szárazföldi gyakorlatok vannak, azok a legdurvábbak.
Na majd ezt majd mindjárt.
És akkor vannak azok, ami konkrétan funkcionálisan rámegy az izomcsoportokra, és annál jó, hogyha van veled egy edző, igen.
Akkor kérlek, funkcionálisan átadom neked a terepet, hogy mi az, amit ilyenkor csinálni kell, kíváncsian várjuk. Az ízületi lazaság az fontos, mint egy úszónál? Laza vállak, laza karok kellenek?
Nem, annyira nem. Egy másik kategóriához, ami az úszonyos kategória, amit sajnos most a lábsérülésem miatt nem tudtam csinálni, vagy a tökélyre fejleszteni még, így az utóbbi másfél évben elhanyagoltam, viszont ezt is csináltam azért egy pár merülést, és amikor a dupla úszonyos merülés van, ez az egyik kategória, a másik pedig a sellő úszonyos. Ugye mindkettőhöz kell valamennyi a csípő, boka, tehát hogy nekem azért nem ez volt a fókuszom így az elmúlt években, hanem a szabadmerülés kategória, ahol ugye a kézzel van, és ott egy olyan technikám is van, amiben nem végig húzom, hanem csak félig hozom le, meg nem is teljesen nyújtom ki. Ez meg azért van, mert volt egy válsérülésem. Tehát így csináltam magamnak egy saját technikát, ami nem annyira terheli meg a vállamat, illetve sokkal jobban védi a bordaközi izmaimat, meg a tüdőmet is. Ugye a nagy mélységben a nyomásnál annál oda kell figyelni, hogy az ember ugye, hogy húzza azt a kötelet, és akkor nekem van egy ilyen saját technikám, amit én csinálok. Fatima technika, igen. Viszont amikor, ugye ebben az évben is csináltam egy pár úszonyos merülést, és az úszonyos merülésnél viszont ugye a kezet azt nem használjuk, nem érhetsz hozzá a kötélhez, és ott viszont az a legjobb, hogyha fönn van az embernek a keze.
Ez már nagyon úszós mozdulat, úszóedzéses.
Igen, tehát hogy ezt, hogyha valaki nem tudja megcsinálni, és nagyon sokan ugye ezt csinálják, akkor ugye az azért van, mert a váll az nem eléggé... hajlékony, vagy laza, igen. Tehát, hogy akkor ezt mindig szoktuk mondani, hogy akkor erre neked igenis
időt kell tektetni. De ezért egy kis szinkronuszó előélet. Most itt milyen jól jön, hogy ilyen szépen igen, átra igen. tudod húzni.
Ez nem csak a szinkronuszás, hanem amúgy is hiperflexibilis vagyok, úgyhogy ez egy ilyen pozitívum, meg amúgy egy negatívum is, ugye ezt igen. biztos
vannak hátrányai is, persze.
Úgyhogy bőven vannak hátrányai is, de mondjuk a szabadtüdős merülésnél tehát, hogy magánál a merülésnél, nem úgy unblock az egész kiegészítő sportolásnál, meg a szárazföldi létnél, de magánál a merülésnél nagyon jó, hogy én ilyen laza vagyok mindenhol, ugyanis nem csak az ízületeim lazák, hanem az izmaim is tulajdonképpen, úgyhogy a bordaközi izmaim, illetve a rekeszizmom is természetesen nagyon laza, tehát, hogy amikor engem a nyomás ér, ahogy megyek egyre lejjebb, ugye 10 méterenként nő a nyomás egy atmoszférával, és hogyha az ember nem elég laza a rekeszizomnál, akkor érezhet valami nyomást, és egy ilyen kellemetlen érzést, és nálam ilyen nincsen.
Világpolgár vagy te, nem, Fatima? Hogy én így félem az életedet. Sokfelé jártál, hosszú ideig éltél Egyiptomban, nyilván a dahabi központ azért az egy nagy vonzerejű hely lehetett. Hol érzed magad otthon?
Teljesen egyetértek abban, hogy világpolgár vagyok. Ugye természetesen Magyarországon születtem, magyarok a szüleim, magyar az egész családom. Itt szocializálódtam, és igazából én 24 évesen kezdtem el nagyon utazni, és 25 évesen volt az, amikor már azt mondtam, hogy én külföldön élek. Uh-huh. Az első fél évben még nem is magamnak se vallottam be, hogy én külföldön élek, csak ő van, hogy csak külföldön tartózkodom. Úgyhogy igen, éltem Tenerife-n, Majorkán, Kubában, Mexikóban, Hondurasban voltam nagyon sok helyen, úgyhogy pár hónapot voltam ott, ugye így a versenyek miatt, meg a felkészülési időszak miatt, mondjuk a Bahamákon, vagy Horvátországban. Uh-huh. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon sok helyen vagyok, úgyhogy így igazából azt mondom, hogy az az otthonom nekem, amikor a családommal vagyok.
Magyarországon?
Magyarországon, uh-huh. illetve az, amikor a tengerben vagyok, azt is otthonomnak hívom, bárhol is legyen az a nagyvilágon.
Igen, ez egy érdekes kérdés. Ugyanakkor valóban ez a világpolgárság nyilván ad egy nagyon különleges látásmódot, nyelveket beszélsz. Hány nyelven beszélsz most már?
Négy.
Négy nyelven.
Hát magyarul.
Az értelemszerű.
Németül, angolul, meg spanyolul.
Fantasztikus. Azért ez nem semmi. Ezeket felszedted, vagy ezeket tanulgattad? Mert ugye idegenvezetőként is dolgoztál az életed egy bizonyos szakaszában.
Ahhoz egy azért... másik életben.
Ezt ma már úgy hívod, hogy egy másik élet?
Igen.
Oké. De azért ahhoz nyelvtudás is kell, egy kis történelmi, építészeti, kulturális ismeretanyag, tehát azért az ember idegenvezetőként mindenképpen valamit kell, hogy adjon nem csak magából, hanem nyilván tudva arról a környezetről, amiről beszél.
Igen, ezt most pont a mai Instagram posztomban elemeztem röviden, hogy olyan nagy kontraszt van nekem a két életem között, hogy milyen voltam előtte, vagy hogy hogyan éltem az életemet, és hogy most hogyan élem az életemet, hogy amikor én hazajövök Magyarországra, és itt töltök el időt, akkor nagyon nehéz ezt a két életemet, ugye két személyiségemet összeegyeztetni, úgyhogy ezen még most is így dolgozom.
Itt vagyunk édesapád házában, le se lehetne tagadni a családi emlékek nyomai mindenhol a falakon. Hihetetlen mennyiségű fotó, ez ugyanagy család, a sok-sok tesó?
Igen, nagyon jó érzés, amikor hazajövök, és minden alkalom, amikor jövünk fel ezen a lépcsőháznál, akkor lehet nosztalgiázni egy kicsit.
Nagyon édes ötlet az egyébként. Gondolom, hogy mindenkinek az életében vannak itt olyan fejezetek, amit örömmel visszaidéz. Ugye, hogy válogattatok, én nem tudom, de úgy látom, hogy ezek nagyon-nagyon markáns emlékek.
Apa válogatta őket össze, és igen, minden fejezetből vannak különböző képek.
Azt hallom a szavaidból, hogy mindig olyan megindító szeretettel beszélsz a családodról, meg az ő támogatásukról. Igazából valahol ez az erőforrás neked? Ugye beszéltük, hogy világpolgár vagy, de amikor ide jössz, akkor azért ez egy olyan, mint amikor az ember így rácsatlakozik a töltőre tulajdonképpen?
Mindenféleképpen, amikor a családdal vagyok, és tényleg beluk töltök időt, akkor az egy feltöltődés időszak. Meg igazából nem is az, amikor itthon vagyok, hanem amikor nem vagyok itthon, és viszont beszélek velük, amikor óriás stressz van verseny előtt, és felhívom mondjuk apát vagy anyát, hogy jaj, most nagyon iszkulok, akkor mindig erőt adnak nekem abban, hogy csináljam tovább, és hogy ne féljek. És
mai napig ők jelentik számodra a legfontosabb lelki támaszt?
Igen, a szüleim.
Ez fantasztikus, és azért is nagyon nagy dolog ez, mert szerintem mindazhoz, amit csinálsz leginkább, és erről még nem beszéltünk, és szeretném, hogyha erre térnénk ki talán igazán részletesen, ahhoz elsősorban egy egészen elképesztő lelkület kell, egy olyan mentális erő, ami benned lakozik, és nyilván felfedezted magadban, hogy ez ott van, amire én azt mondom, hogy bár szerinted ezt mindenki meg tudja tanulni, de szerintem nem, mert szerintem ez nagyon-nagyon keveseknek megy. Ennek a magját mikor érezted meg, hogy ez igen, ott van benned, ez a mentális erő?
Hiszek abban, hogy mindenkiben benne van a lehetőség, csak nem mindenki él vele. Mindenkinek meg kell találni azt, ami boldoggá teszi, és amit szeretne csinálni, és hogyha azt szívvel, lélekkel, nagy erővel, pénzt, időt nem sajnálva csinálja, akkor abban az egyik legjobb lesz az ember, én úgy gondolom. Kellő támogatással a háttérbe, tehát egyedül nem megy. Ezért vagyok nagyon szerencsés, hogy egy ilyen családi hátterem van, és hogy a szüleim ilyen sokat segítenek a mai napig, ugye ők menedzselik tulajdonképpen a sportolói karrieremet is.
Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Itt azért azt lehet mondani, hogy amikor erre a mai beszélgetésre készültünk, és akkor édesanyáddal tartottam a kapcsolatot, aki egészen elképesztő szeretettel, precizitással, napi, mondjuk így percre lebontott menetrenddel szolgált nekem, hogy mit csinálsz, hova mész, mi van veled, milyen időszakodat élsz. Most ugye tudjuk, hogy itt most sérülésekkel bajlódsz sok szempontból, ez egy nem egy könnyű időszak. Nyilván ez nem megy másképp. Mondtad, hogy azért források is kellenek. Hogyan lehet ezt előteremteni? Ez egy drága műfaj? Mert hát azért a világ azon helyén, ahol merülni lehet, az mondjuk nem a szomszédban van. Tehát sem a Blue Hole, sem az összes többi extra helyszín.
Igen, tehát mint szabadidős tevékenységet, azt ugye olcsóbban meg lehet úszni, az ember el tud menni Horvátországba például, az van legközelebb, és akkor ott lehet így merülgetni, beiratkozni tanfolyamra, vagy elmenni esetleg egy rövidebb táborba, de hogyha az ember már ezt profi szinten végzi, ráadásul főleg, hogyha olyan szinten, mint én, azért én is szeretnék, nagyon sokat lehet még fejlődni arról a szintről, és ahol én vagyok, hiába vagyok világbajnok, hiába vagyok világrekordtartó, de látom, hogy mennyit tudok még fejlődni, pláne, hogy mindezt az eredményt sérülten értem el ebben az évben. Úgyhogy ahhoz, hogy az ember fejlődjön, természetesen olyan profi helyekre kell menni edzeni, olyan profi edzőket kell felfogadni, és például nekem az első 3 évemben nem volt edzőm, nem volt erősítő edzőm.
Ezt mondhatni, egyedül hoztad össze?
Az egyedül az nem igaz, mert egyedül, tehát nem is lehet egyedül edzeni.
Ez természetesen a felkészülés részére gondolok, tehát mondjuk a szakmai munkának a jelentős részére.
Úgy mondanám, hogy autodidakta módon, tehát rengeteg podcastot hallgattam, nagyon sok, tehát mindenki, folyamatosan e-maileztem, kérdeztem, leállítottam random embereket, ugye az olyan, mint hogyha nálunk a szabadtudós merülés, ez egy kis közösség, tehát amikor én Egyiptomban laktam, volt, hogy ilyen óriás nagy nevek sétáltak el előttem, vagy esetleg együtt edzettem velük, mert hogy éppen nekik kellett valaki, akivel tudtak társulni és együtt edzeni, és én hozzátársultam ilyen nagy, már akkor ugye nagy nevekhez, csúcstartókhoz, meg világbajnokokhoz, és én így tőlük tanultam, mint egy szivacs folyamatosan, és ugye ezt saját tapasztalatból, meg a saját hibáiból tanul az ember. Én amúgy inkább így szeretek tanulni, meg így szeretem csinálni a kis dolgaimat. Ugye az előző életem, amit beszéltünk, az idegenvezetést is tulajdonképpen így kezdtem neki, hogy felajánlottak egy menedzseri pozíciót, mondták, hogy ez idegenvezetés, mondták, hogy ez zsidó örökség túra lenne, és mondtam neki, hogy ez nagyon jól hangzik. De hát sem fogalmam sem volt, se az idegenvezetésről, se a zsidó örökség túrákról. És akkor volt egy hetemre, hogy felkészüljek és betanuljak, és
fejest ugrottál.
És imádtam.
Na jó, hát úgy látszik ez a mélyremerülés, ez neked valahogy így az életed része. Kicsit még, ha bejjebb mehetünk, mert még van egy fontos dolog, amit azért mindenképpen át kéne beszélnünk. Charity. Think wise. Share smart. Sokat látott ember, vagyis bizonyosan vannak olyan témák, olyan ügyek, amelyek neked elsődlegesen fontosak, és szerintem a víz, mint közeg, ez valószínűleg ide tartozik, nem?
Igen, az első legfontosabb, az a mentális egészség, és ezen kívül, mivel ugye hivatásom miatt, meg ugye nagy szerelmem a víz és a tengerek, ezért nagyon szeretném, hogyha még nagyobb figyelmet fordítanánk a hulladék, műanyag hulladék szennyezésre. Van is egy közös projektem most a Suzuki Marinnal, amiben bemutatjuk a magyar csodálatos kincseit, a vizeket, és próbáljuk elérni, hogy itthon is elkezdjenek az emberek kicsit jobban odafigyelni arra, hogy ne szennyezzük a vizeinket, és hogy
vigyázzunk el ezeknek a tisztaságára. Szerintem az nagyon fontos dolog, hogy ezt elmondtad. Charity. Think wise. Share smart. Arról beszélj még egy picit, amit szerintem mi földi halandok nem értünk. Hogy értem én a fizikai felkészülést, értem én a szárazföldi munkát. Azt is, amikor az ember ugye, ahogy mondod, hozzászoktatja magát a széndioxid többlethez. Na de mi van akkor, amikor olyan mélyre mész, ahol már őrületes a sötétség? Mi van a félelemmel?
Hát ugye hozzátartozik az, hogy ezt szeretnie kell az embernek. Az a mélység és az a sötétség, amit ad egy tenger, és amúgy van olyan víz is, ahol még 100 méteren is elég világos van, például mondjuk Hondurasban. De ez a nyugalom, meg ez a tenger csendje, ez rád is áthat, és tényleg körbeölel téged a tenger, és ez egy annyira különleges érzés, amit nagyon nehéz leírni azoknak, akik még sosem tapasztalták meg. És természetesen nekünk is, nekem is vannak félelmeim, de a félelmek tulajdonképpen mi kreáljuk, és ez az agyunkban van, és amikor ezeket a félelmeket mi le tudjuk győzni, akkor az ember néha olyan dolgokra képes, amit álmaiban se gondolt volna, és így tudja átlépni a saját határait, és fejlődni, és csodálatos dolgokat elérni, vagy véghez vinni.
Van olyan, hogy ideális életkor, ideális mondjuk így fizikai, lelki, mentális állapot, meddig lehet ezt csinálni?
Ezek nagyon jó kérdések. Nincsen korhatárja ennek, tehát ugye vízben van a mozgás, és a felkészülést a szárazföldön is lehet úgy csinálni, hogyha az embernek később ugye a kor haladtával bármilyen problémája lenne, akkor lehet alakítani úgy az edzést. Nekem van olyan világrekordtartó barátnőm, ugye 50-es kategóriától följebb, ugye az másik korcsoport, tehát hogy ő az 50 pluszos kategóriában világrekordtartó, aki tulajdonképpen 48 évesen kezdte el ezt a sportot, de van olyan barátom is, aki most 67 éves, és ő 3 éve kezdte el. Tehát a legidősebb versenytársam az pedig egy amerikai 74 éves nő.
Akkor ez egy életforma?
Igen. Tehát, hogy a szabadtudós mélymerülés, vagy nem csak a mélymerülés, mert ugye van medencés változata, meg van statikus változata, amit szintén medencében lehet csinálni. Tehát, hogy ez egy életstílus, egy életforma, egy szenvedély, valakinek ez a munkája, ezt oktatja, valaki terápiás jelleggel oktatja olyan embereknek, akik félnek a víztől például, és ezen próbálnak túljutni. Annyi minden más ez a szabadtudós mélymerülés, és ez nem csak egy sport.
Neked van még olyan, mondjuk el nem ért, vagy nem valósított célod ezzel, ami ott lebeg a fejedben?
Rengeteg.
Mondj egyet.
A többi kategóriában is szeretném kipróbálni magam. Van így is nemzetközileg elért eredményem, így is én vagyok a magyar rekordtartó, tehát hogy nem...
Meg világcsúcstartó
is vagyok, de hogy magamhoz képest érzem, hogy sokkal több van bennem, úgyhogy most az a fő célom, hogy rendbe tudjam rakni magamat fizikálisan. Igazából ez egy nagyon-nagyon mentális sport, tehát ezért nekem nagyon jól megy, talán ez az erősségem, hogy én nagyon erős vagyok fejben. És ez nem egyik napról a másikra ment, hanem ezen nagyon sokat dolgoztam. És ugye azt szokták mondani, hogy teher alatt nő a pálma, úgyhogy bőven volt nekem olyan dolog, amin nekem túl kellett lépnem, úgyhogy ez nagyon sokat számít, amikor a félelmeken kell átlépni, amikor nehézségek jönnek az edzésben, és amikor az ember ott lebeg a kötél mellett, és arra készül, hogy most 102 méterre le fog merülni, és onnan ugye vissza is kell jönni.
Ez az. Hát mondhatom azt is, hogy Magyarországot felhelyezted a térképre a teljesítményed által ebben a különleges műfajban is, úgyhogy ez külön öröm volt egy kicsit közelről is megtapasztalni. Remélem, ti is így gondoljátok. Ez a Csisztus Podcast, tudjátok, itt olyan emberek, olyan történetek jönnek szembe, amelyek máshol nem. Tartsatok velem legközelebb is, és kövessétek be természetesen a különféle közösségi felületeket. Sziasztok!
A műsor támogatói a Charité, a Victoria Varga, a Komplett Optika, a Zema Porcelán Ékszerház és a Primus Labor.
Játssza meg újult Tipmix Pro-val! Fogadáskészítő, azonnali kifizetés, szuper odszok, kibővült fogadási kínálat. Tedd még izgalmasabbá a fogadást az új funkciókkal. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya.